tisztíts meg engem. Tüntess el a szívemből mindent, ami nem tetszik neked, hogy a lelkem, miután föláldozta és elégette az erényben önszeretetét, fiat számára kedves, egészen elégű áldozat legyen. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, Debner Ádámot hallják. Elfogott egy 15 éves fiút a rendőrség a csütörtöki, összesen 46 iskolát érintő bombafenyegetés ügyében. Kész Varga Mónika, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda szóvivője, a budapesti tájékoztatón elmondta, a fiú terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés gyanújával hallgatták ki. Teljes körű beismerő vallomást tett, elmondta, célja a fenyegetés volt, félelmet akart kelteni a diákokban. Az általa elküldött e-mail teljesen megegyezett a január 23-án, csak nem 300 oktatási intézménybe érkezett levél tartalmával. Minden érintett településen helyreállt a gázszolgáltatás a nógrádi vezeték hibajavítása után. Az Energiaügyi Minisztérium azt közölte, tegnap kora délutánig Nógrád vármegye 53 és Pest vármegye 4 településén visszakapcsolták a gázt. A földgázszállító munkatársai már pénteken kicserélték a megrongálódott részt, majd a teljes hálózatot feltöltötték a szolgáltató vállalatok. A meghibásodás csütörtökön a Vác-Romhány távvezetéken történt, Keszeg-Ősagár települések között. Az okokat még vizsgálja a földgázszállító ZRT. Felmentette tisztségéből Bíró Attilát az Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkárát Súlyog Tamás köztársasági elnök. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a döntés Orbán Viktor miniszterelnök javaslatára született, azonban a dokumentum nem tartalmaz indoklást. A köztársasági elnök az utódot is megjelölte, Pilz Tamást február 1-i hatállyal nevezte ki az Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkárává. A MÁV tavaly több mint 1 100 000 személyszállító vonatot közlekedtetett, 5-ből 4-et késés nélkül, ez derül ki a Közlekedési Társaság 2024-es éves jelentéséből. Tavaly a magyar vonatok menetideje körülbelül 95,5 millió perc volt, erre jutott mindegy 3 600 000 percnyi késés. Az idei nyártól pénzvisszatérítés jár majd a 20 percet meghaladó késések után, ami tavaly az összes vonat nagyjából 6%-ánál volt így. A pályázati határidőig a három kategóriában 62 helyszínre csak nem 50 fejlesztési ötlet érkezett az országos állomás megújítási programra, közölt a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt a Facebookon arról írt, a szám nem végleges, mert a program helyi szintje nem zárult le, a kisebb települések állomásépületei esetében folyamatosan a január 31-én lejárt határidő után is lehet még pályázni. Újvidék mindhárom hídját lezárták átmenetileg a tiltakozók. Több ezer egyetemi hallgató érkezett oda Belgrádból. A diákok és a hozzájuk csatlakozó civilek azért tüntetnek, mert szerintük a 15 halálos áldozatot követelő tragédia felelőseit még mindig nem vonták felelősségre. Közben Alekszandar Vučić köztársasági elnök arról beszélt, Szerbia sorsáról nem az utcán fognak dönteni, arról csak választások útján hozhatnak döntéseket az állampolgárok. Átadták az izraeli túszok negyedik csoportját, három idős és beteg férfit a gázai övezetben, jelentették az eseményt élőben közvetítő izraeli televíziós csatornák. A három túszért cserébe Izrael szabadlábra helyezett 183 terrortevékenység miatt elítélt palesztin rabot, köztük 18 életfogytigranra ítélt terroristát. A Kanadából érkező kőolaj importra alacsonyabb lesz a vám az Egyesült Államok által februártól bevezetett általános mértéknél, közölt az amerikai elnök. Donald Trump megerősítette, hogy Kanadával és Mexikóval szemben életbe lépett a korábban kilátásba helyezett 25%-os általános vámteher, ugyanakkor hozzátette, hogy a Kanadából érkező kőolajszállítmányokra a teher mértéke 10%-os. Kínára is kivetik a tervezett pótólagos 10%-os vámot. Washingtonban a kutatóegységek a szerdai légiszerencsétlenség 67 áldozatának mintegy kétharmadát tudták kiemelni a folyóból. A város tűzoltó parancsnoka elmondta, a további áldozatok megtalálása érdekében az utasszállító repülőgép törzsének darabját ki kell emelni a vízből. A megtalált áldozatok közül 28 ember tudtak azonosítani. A légikatasztrófa miatt a Szövetségi Légügyi Hivatal azonnali hatállyal korlátozta a helikopterek közlekedését a folyó felett. Philadelphiában a legutóbbi jelentések szerint heten meghaltak, amikor egy kis repülőgép lezuhant egy bevásárlóközpont és egy lakónegyed közelében. Az orvosi célokra átalakított kisgép Missouri államba tartott volna. A földön tartózkodók közül egy ember meghalt és többen megsérültek. A jármű mintegy fél perccel a felszállás követően került bajba, amikor hirtelen zuhanni kezdett, kigyulladt és a földet elérve felrobbant. Végül az időjárásról. Csökken a felhőzet, északkeleten marad legtovább borult az ég, délutántól a csapadék intenzitása szűnik, de a hegyekben összefüggő hótakaró is kialakulhat addig. A csúcshőmérséklet általában plusz 3-4 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A Képmás magazin január-februári összevont számában találkozhatnak Nagy Katica színésznővel, Nedecki Júlia hegymászóval és Dallas Jenkinssel, a The Chosen írórendezőjével. A 148 oldalas labból megtudhatjuk, érdemes-e tanulni 50-en túl, és barangolhatunk Wales tájain vagy a Szent Anna tónál. Olvashatunk a kastélyról, amelyet több mint 100 éve az irgalom működtet, és egy másikról, ahová visszatérhetett tulajdonosának unokája Tisza Ilona. Keresse a januári-februári képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk hallgatóit, a szerkesztő Kúnya Éva vagyok. A január 6-a, vagyis vízkereszt és hamvozó szerda közé eső időszakot a vígmulatságok, vagyis a farsang időszakának nevezzük, amely a hagyományok szerint az önfelett mulatozás, a dús lakomák időszaka, amikor is elbúcsúzunk a téltől, és köszöntjük a tavaszt. Velencében már István napján, december 26-án, Spanyolországban pedig Sebestyén napkor, január 20-án kezdődik a farsang, míg Rómában csakis a hamvazó szerdát megelőző 11 napot mondják farsangnak, illetve karneválnak. Sok helyen a hamvazó szerdát megelőző héten tartják a tényleges farsangot, amely nálunk húshagyó kedden éri el a befejező tetőpontját. A farsang hazája Olaszország, manapság is az olasz, különösen a venencei farsang vagy karnevál utolsó hete a leghíresebb ünnepek közé tartozik. A farsangot a mulatozás, lakomák, vidámság, életöröm, szórakozás, a bolondozás, a tánc, a bálok jellemzik, azaz az önfelett ünneplés a húsvéti böjt előtt. A farsangi időszak legjellegzetesebb édessége és egyben étele a farsangi fánk. Garantáltan még a legnagyobb akaraterővel rendelkezők sem bírják ki, hogy legalább farsangi időszakban ne csábuljanak el egy finom farsangi fánk kedvéért. Farsangkor fánkot kell lenni, és illik házilag is készíteni. A jó hír az, hogy a bonyolultnak és kényesnek tartott szalagos fánkon kívül más fánkok is léteznek, érdemes változatosságot vinni a fánk repertoárunkba. A farsangi szokás hagyományokhoz tartozó farsangi fánk ugyan csábítóan finom édesség, mégis elkészítésére általában csak a bátrabbak vállalkoznak. A fánk alapesetben élesztős, édeskelt tészta, amelyet bő olajban kisütünk, és a tökéletes eredmény érdekében baracklekvárral töltünk. Hogy hogyan is készül a farsangi vagy szalagos fánk, és milyen receptet érdemes követnünk, azt Süye Károlyné Klárika osztja meg hallgatóinkkal.
Ugye tradicionális, hagyományos a szalagos farsangi fánk, egyes vidékeken pampuskának is hívnak, Szuhakálóba is úgy hívtuk, de itt az Alföldön is találkoztam már, akkor valaki, egy farsangi bálunk volt, népművelők bája és a fegyverneki fiú azt mondja, hogy igazgatónő, van-e még abból a pampuskából? És úgy felkaptam a fejem, mondom, jé, hát itt is hívják így a fánkot, hogy pampuska, tehát van a szalagos farsangi fánk, vagy pampuska, aztán sokféle változata van a csörögefánknak, amit forgácsfánknak is hívunk, sőt, Szuhakálóba ezt herőcének hívtuk, meg hát még biztos tájegységenként változik, de hirtelen ez a három jut így eszembe, ez a három elnevezés, ami tulajdonképpen ugyanazt takarja. Mostanában jó néhány gasztronómiai műsorban is különböző fánkok vannak, hát többek között Borbás Marcsitól hallottam tavaly a virágfánkról, annak az elkészítését, azt is tavaly én elkészítettem, akkor ő mutatta be az aluteljes fánkot, vagy az ő vendége, most erre már nem emlékszem pontosan, ez is az elmúlt évben volt, és most ismétlik a műsorait, most a guruló fánkot mutatta be, ezt még nem készítettem el, de majd valószínű, hogy meg fogom csinálni. Tehát ez visszakereshető, ezeknek a receptje az interneten, ezt nem fogom ismertetni, csak érdekességként elmondtam. Kezdjük azzal, amit én szoktam sütni, a szalagos farsangi fánkot. Először a hozzávalókkal, 60 deka liszt, 4 tojás sárgája, 8 deka kristálycukor, 3 centiliter rum, 3 deka élesztő, 3 deciliter tej, 10 deka vaj, egy mokás kanásó, 2 vaníliás cukor, tehát 20 g vaníliás cukor, hát és körülbelül egy fél liter olaj kell a sütéséhez. Annál jobb, ha bőolajba sütjük, jobban följön, szalagosabb, ha pedig kevés az olaj, akkor hamarabb megbarnul, és még nem sült át a tészta. Tehát az elkészítése az úgy történik, hogy egy deci langyos tejben megfuttatjuk az élesztőt. Hát ez a megfuttatjuk az élesztőt, volt nekem egy olyan ismerősöm, aki azt mondja, hogy mondja már, mi az, hogy megfuttatjuk, körbe szaladunk a konyhán, vagy hol futtatjuk meg. Hát én általában, amit kell tésztát készítek, én mindig egy kis kovászt készítek először, ami úgy történik, hogy megmelegítem a tejet, langyosra csak, mert ha meleg tejbe tesszük be, akkor nem jön fel az élesztő, ha pedig hideg, akkor úgy szintén ez a gond vele, és én mindig a cukor felét bele szoktam rakni, tehát ha több cukor van benne, a cukor az jobban gerjeszti az élesztő gombáknak a működését, és akkor teszek rá, amikor elkevertem, belemorzsoltam az élesztőt a tejbe, elkeverem simára, és teszek hozzá egy-két kanál lisztet, ezt szintén simára keverem, és akkor a télen a radiátor, a nyáron meg ugye nem kell nagyon válogatni a meleg helyek között, akkor pedig melegen teszem, és gyönyörűen följön ezt, egy nagyobb tálba szoktam, vagy nem túl nagyba, de nem a tejmennyiségéhez szabom a tálat, hanem annál nagyobbat, van egy olyan fehér zománcos tálam, abba szoktam, és gyönyörűen följön teljesen a tetejére, akkor átkavarom ezt a kovászt, és megvárom, hogy ismét megkeljen. Mindig, ha ezzel készítem, sokkal könnyebb a tészta, jobban följön a sütésnél. Közben még ez az élesztő dolgozik, addig beleszitáljuk a lisztet egy tálba. Hát ezt már mondtam, azt hiszem máskor is, de megismétlem, hogy érdemes mindig átszitálni a lisztet, mert így levegősebb lesz a tésztánk, mert könnyebb lesz a liszt is, és hát főleg az, hogy nem kerül bele szennyeződés. És még azt szeretném mondani, hogy előző nap a hideg kamrában mindig bevisszük a konyhába, amikor keltésztát készítünk a lisztet, hogy egyforma meleg legyen, mert egy túl hideg liszthez hiába adjuk hozzá a langyosra megkelt élesztőt, akkor hosszabb idő lesz a kelési idő, mint ha egyforma melegen vannak, sőt a tojást is érdemes, tehát a hozzávalókat érdemes előző este a konyhába készíteni, ahol melegebb van, mint a kamrába.
Igen, adjuk nekik időt, hogy szobahőmérsékletűvé
igen,
váljanak.
Igen, így van, egy éjszaka erre kell. Hát azért van, amikor elfeledkezem róla, vagy nem is gondoltam még előző nap, hogy fogok sütni, akkor persze, hogy akkor veszem ki, de hát azért nem történik tragédia, hogyha ha akkor visszük, csak célszerűbb előtte. És akkor a maradék tejet is meglangyosítom, amihez hozzáteszem a sót, a többi cukrot, sőt a tojás sárgáját is, ezzel szépen simára keverem, és a reszelt citromhéjat is. Összekavarjuk, a liszthez öntjük, és a már megkelt élesztővel együtt, ezt fakanállal jó hólyagosra kikeverjük, közben hozzáadjuk még a vaníliás cukor egy részét, és a rumot. A rumra pedig azért van szükség az ilyen zsírba sülté vagy olajba sült tésztáknál, hogy nem szívja annyira magába az olajat, és tulajdonképpen a sütés alatt az alkoholnak az alkoholtartalma az elmegy, gyerekek is ehetti. Ez a tészta akkor van jól, hogyha elválik az edény falától, és ekkor adjuk ehhez a tésztához a lehűtött előre, tehát megolvasztott és lehűtött vajat. És ismét jól összedolgozzuk, ezt már nem kell olyan túl sokáig csinálni, ezt is langyos helyen keresztjük, mindig tegyünk a tára egy tiszta fehér konyharuhát, és én erre szoktam még egy vékonyabb plédet is tenni, hogy jó melegbe legyen a tészta. Majd amikor megkelt, átdolgozzuk. A nyújtótáblát elég alaposan be kell lisztezni, hogy ne ragadjon oda. 2 centi vastagságúra kinyújtjuk, hát ha többet készítünk, akkor 2 cipóba is lehet, hogy ne kelljen az egész tábla szélességébe, hosszába nyújtani ezt, és tehát 2 centisre kinyújtjuk, és körülbelül egy 8 centi átmérőjű pogácsa szaggatóval kiszúrjuk, és lisztezett tálcára rakjuk, még így is keresztjük, ismét letakarjuk, mikor ráraktuk a tálcára a fánkokat, és akkor a leesett darabokat, mert ahogy kiszúrtuk a fánkszaggatóval, vagy a pogácsa szaggatóval a fánkokat, a leesett darabokat mi úgy szoktuk, hogy összegyúrjuk, és rudakat formálunk belőle, és ebből a rudakból ilyen sodratokat készítünk, és a 2 rúd végét összefogjuk, és úgy sodorjuk meg, ezt is keresztjük. Az olajat megmelegítjük, de csak közepes forróságúra. Megpróbáljuk, hogy melege már, azt pedig úgy szoktam, hogy egy picit darab tésztát beledobok az olajba, és ha rögtön feljön, akkor már kezdhetjük is a sütést. A sütés előtt, mielőtt betesszük a fánkokat, akkor megfogjuk a 2 kezünkbe, és a 2 hüvelykújunkat belenyomjuk középre, egy picit széthúzzuk, és akkor ott lett egy ilyen kicsi üregszerű, nem lyukasztjuk át, lesz egy kis üregszerű, ahova tálaláskor belekerül majd a különböző ízű lekvár, ki miért szeret, vagy dzsem. Édesanyám mindig fedő alatt sütötte ezt a fánkot. Egyszerre ne tegyünk bele túl sokat, a fedény nagyságától függ, 4-5 darabnál több ne kerüljön bele, hogy legyen neki helye a terjeszkedésre. Édesanyám rárakta mindig a fedőt, de amikor leveszük a fedőt, arra vigyázunk, hogy a keletkező vízcseppek ne menjenek bele, mert akkor elkezd sercegni az olaj, tehát óvatosan vegyük le róla, és máshol töröljük le ezt a vízcseppet, hogy ne kerüljön rá, amikor újra rátesszük. És akkor ilyenkor szinte a fánk magától meg is fordul, főleg ha nem túlzottan nagy. mindkét oldalát megsütjük, és konyhai papírtöllőre kiszedjük, hogy a benne levő olaj azért felszívódjon, mert a nagyon túl olajos fánk az nem annyira élvezhető, nem annyira finom, és amikor már erről a papírtörlőn megszívta magát, tálalótára rakjuk, meghintjük vaníliás porcukorral, és amit az előbb említettem, a közepébe tehetünk baracklekvárt, vagy pedig a tányéron tálalunk hozzá még baracklekvárt. Most a lányomék nálunk vannak, és a nászasszonyom küldött fánkot, de még másnap is olyan finom volt, szallagos volt, tehát egyből a szallagosság azt jelenti, hogy ahogy sül a fánk, középen van egy fehér vonal körbe, az adja meg, akkor ez biztos, hogy nagyon finom, és nagyon tényleg még másnap is olyan finom volt az a fánk, hogy mintha aznap sült volna, tehát ez a jó fánk, ami úgy viselkedik. Csörögefánk, amiről már mondtam, csörögefánk, forgásfánk, herőce, akkor ismertetném a Horváth Ilona receptjeit, de ez most tényleg teljesen az ő. Én nekem egy 1979-es kiadású, már tiszta salátává vált könyvem van.
Kissé megbarnult lapokkal.
Megbarnultak a lapok, már újra van köttetve. Tehát a csörögefánknál hozzávalók 35 dekal liszt, 5 tojássárgája, 1 kis kanál cukor, kevés tejföld, csipet só és a sütéshez olaj. A lisztet a tojássárgával, a cukorral, a csipet sóval és annyi tejfölle gyúrjuk össze, hogy leves tészta keménységű legyen, tehát hogy jó kemény legyen. Hát Horváth Ilona úgy írja itt, hogy 22 pici gombócot formázunk belőle, mindegyikből vékony lapot nyújtunk, és a dereje metszővel párhuzamosan bevagdossuk a végeket, és a vágáson keresztül áthúzzuk. És akkor bő forró olajba hirtelen tűznél aranysárgára sütjük, porcukorra meghinte forró baracklekvárral tálaljuk, és még ajánlja, hogy egy kis rumot tehetünk a barack ízbe, mert attól még finomabb lesz. Hát én ezt még nem találkoztam, mert az ő receptje alapján nem csináltam, csak a kelcsőrögét, hogy egyenként kell elnyújtani, de szerintem, ha a nagy gombócot elnyújtjuk és úgy vagdossuk el, mint az egyébként a csörögefánkot, akkor se fog történni nagy hiba. Mert azért egyenként elnyújtani egy picit macerásabb, és az biztos nem is lesz egyforma. És van a kelcsőrögéje, ezt kipróbáltam, és ez is finom másnap, mert másnap vittem a lányomékhoz, és az unokáim nem győzték enni, és nagyon jó volt. Tehát itt 25 deka liszthez kell 4 tojássárgája, 5 deka vaj, 5 deka cukor, 1 deka élesztő, 1 deci tejföl, 1 kanál rum, ehhez is kell egy csipet só, és hát olaj vagy zsír a sütéshez, és a hintéshez pedig szintén vaníliás cukor, porcukor, és hát ehhez is a baracklekvár dukál. Az élesztőt, ahogy már említettem, a langyos tejbe feloldjuk, ezt nem mondom el, mert ezt ugyanúgy kell csinálni. A többi anyaggal összevegyítjük, jól kidolgozzuk, hogy rétes tészta keménységű legyen, tehát ez puhább lesz, mint a másik. A másik tészta, mintha tésztát nyújtanánk, olyan keményre kell. Ez pedig egy kicsit lágyabbra, de azért az én tapasztalatom szerint nem kell annyira lágy legyen, mint egy rétes tészta. A kettő között, mondanám, a kétfajta tészta között. És akkor ebből 2 cipót formálunk, és pihentetjük legalább egy fél óra hosszát, de még tovább sem árt. Kinyújtjuk 3 mm vékonyra, és dereje metszővel 10 cm nagyságú lapokat szabunk belőle, a lapok belsejébe szintén teszünk 2 vágást, amin áthúzzuk a végeket. Ettől lesz egy ilyen kicsit kanyargós, vagy nem is tudom, hogy mondjam.
Ettől lesz az az érdekes
igen,
formája.
Igen, a formája, így van. És ezt is forró zsiradékba, először fedővel letekarva, mindkét oldalát ropogósra sütjük, és szűrőlapáttal szedjük ki, mint minden fánkot, ugye, és ezt is tegyük rá egy konyhai törlőpapírra, bár ő azt írja, hogy melegen vaníliás porcukorra meghintjük, én azt tapasztaltam, hogy meg kell várni, hogy meghűljön, mert kicsit rácsomósodik a cukor. Na most itt már 3 fánk receptet mondtam el, ahova csak tojássárgája kell. Ismét felhívnám arra a figyelmet, hogy rakjuk el a tojás fehérjét fagyasztóba, és akkor legközelebb fel tudjuk használni. éppen a Horváth Ilonka könyvében van egy fehér piskóta, amihez csak tojásfehérje kell. Tehát ez az ő receptje, és akkor mindjárt az én receptemet is elmondom.
Hogy hova sodor az élet, csak zakatolnak az évek, jön egy szélvihar, ami felkavar, visz a véred, hova vezet? Egy kicsit zavaros képek, mikor nem gyúlnak fel a fények, de te meg sem állsz, a csodára vársz, visz a véred, nincs üzenet. Így hív a szerelem, olyan annyira kell nekem, amit érzek a szívemen, mint a nálig elkísér, elkísér. Ha újra látlak, érzem dakatul a szívem vágtat, mint a legelejét úgy kiválnak, fura érzés, mikor újra hozzám érsz. Arra kérlek, soha ne törd össze azt a képet, ahol nézhetélek mindig téged, fura érzés, mikor újra hozzám érsz. Legyúlnak a fények, újra mellettem ébredsz, az a fél homály, ami körbezár, olyan édes, újra veled. Most együtt szárnyal a lelkünk, hideg tél után új napra keltünk, de ha véget ér, vajon mennyit ér, amit nyertünk, hova megyünk? És ez a szerelem, érzem dakatul a szívem vágtat, mint a legelejét úgy kiválnak, fura érzés, mikor újra hozzám érsz. Arra kérlek, soha ne törd össze azt a képet, ahol nézhetélek mindig téged, fura érzés, mikor újra hozzám érsz. Te vagy az, aki kell, érzem zakatul a szívem vágtat, mint a legelejét úgy kiválnak, fura érzés, mikor újra hozzám érsz. Arra kérlek, soha ne törd össze azt a képet, ahol nézhetélek mindig téged, fura érzés, mikor újra hozzám érsz. Ha újra látlak, érzem zakatul a szívem vágtat, mint a legelejét úgy kiválnak, fura érzés, mikor újra hozzám érsz. Arra kérlek, soha ne törd össze azt a képet, ahol nézhetélek mindig téged, fura érzés, mikor újra hozzám érsz, mikor újra hozzám érsz.
Kedves hallgatóink, folytatjuk gasztronómiai műsorunkat, amelyben ma a fánkokról hallhatnak. Az előzőekben már több fánk receptje is elhangzott, de Süye Károlyné Klárika saját receptjét még nem hallhattuk, ez következik most.
Az én receptemben több liszt van, de hasonló az arány. Tehát fél kiló liszt, 5 tojás sárgája, 1 tojásnyi vaj, ez körülbelül 5 deka, 1 tojásnyi porcukor, ez szintén olyan 4-5 deka, kevés só, tejföl, ehhez 3 evőkanál rumot ér, és ugyanúgy olaj a sütéshez. Nem szoktam zsírba sütni a fánkot, de állítólag nagyon jó abba is. Tehát ugyanúgy a lisztet tálbaszitáljuk, közepére rakjuk a többi hozzávalót, és annyi tejföllel, hogy jó gyúrható tésztát kapjunk, alaposan kidolgozzuk. Ezt három cipóba szoktam meggyúrni, és akkor körülbelül ezt is egy fél órát pihentetjük. Késfok vastagságúra nyújtjuk, dereje metszővel rombusz alakúra vágjuk. Én 6x6 centisre szoktam ezt. Van egy ilyen 6 centis vonalzóm, és akkor biztos egyforma lesz, legfeljebb a szélekről lekerül az a pici kis hulladék. Ennek is a közepét átlósan bemetszük, és az egyik csücskét áthúzzuk a nyilláson. A zsiradékot ugyanúgy felmelegítjük, és amit már mondtam, kipróbáljuk, hogy elég melege, ezt se rakjuk túl tele az edénybe, és hogy legyen hely a növekedésre, amikor az egyik oldala megsült, akkor megfordítjuk, és ugyanúgy konyhai papírtollőre kiszedjük, ugyanaz a módja a továbbiakban, hogyha meghűl, akkor porcukrozzuk vaníliás porcukorral, és bármilyen savanykás lekvárt adhatunk hozzá, de azért legfinomabb a sárga barack. Hát ez, amit már amikor mondtam a húsos leveseket, bármilyen húsos leveshez másodikként egy tartalmas ebédet adtunk. És említettem már ugye azokat a fánkokat, amiket lehet látni interneten, televízióban. Ezeket is érdemes kipróbálni, mert főleg a szalagos fánk az elég időigényes, mire kidolgozzuk. A csőröge az nem igényel annyi energiát az embertől. Én mondom, kipróbáltam ezt az aludteljes fánkot, nagyon finom volt, és nem egy túlzottan nagy mennyiség ez, ami elkészül belőle, és ezt csak kanállal kell szaggatni, mert az aludtejtől egy kicsit lágyabb a tésztája, és hát olyan, mint egy kis egérkék, olyanok lesznek belőle. Virágfákot is kipróbáltam már, az is nagyon jó. Most az egyik receptnél említettem, hogy citromhéjat is tehetünk bele. Hát nem rontja el a citromhéj a csőrögefánkot sem, abba is alkalmazhatjuk azért. Még azt szeretném elmondani érdekességként, ugye, hogy most hosszú volt a farsang időszaka, hogy a görög katolikusoknál és a római katolikusoknál egy picit elválik a böjt kezdete. Nálunk most ez február 26-ig tart, a vajhagyó vasárnapnak hívják a görög katolikusoknál, és nálunk a hétfő a szigorú böjt, nem a szerdai nap. Hétfő az teljes hús és állati termék megtartóztatás, se tej, se tojás, semmi. Ilyesmi, tartjuk a böjtöt, és a római katolikusoknál pedig ugye hamvazó szerdával kezdődik. Ott úgy van, hogy húshagyó kedd és hamvazó szerda, ez március 1-ére fog esni most. Ez egy jó hosszú, van amikor rövidebb, mert a húsvéti időszak a holjárásához kapcsolódik. Ugye mi így szoktuk tartani a böjtöt. Hát legközelebb majd böjti ételeket fogok elmondani.
Köszönjük szépen a hasznos tanácsokat, bátran próbálják ki az elhangzottakat. Kálinének köszönöm szépen, hogy ma is itt volt velünk.
Én is köszönöm, jó főzőcskézést kívánok mindenkinek.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották, akivel a szalagos fánk és a csöröge fánk elkészítéséről beszélgettünk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kúnya Évát hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, 1997 óta minden év február 2-án az egyház azt az 1 millió férfit és nőt ünnepli, akik a világon katolikus szerzetesként élik az életüket. Szent II. János Pál pápa nyilvánította Gyertyaszentörű Boldogasszony ünnepét a szerzetesek világnapjává. A következő percekben három szerzetes nővér mesél hivatásáról. Elsőként a Kamilliánus rend egyik tagját, Laura nővért hallják.
egyre virágzóbb a rend, viszont az is igaz, hogy nem nagyon Európában, tehát inkább más kontinenseken, és igazából a képzés is most eddig Olaszországban volt, és mindig külföldről jöttek hivatások, és ott egy nemzetközi közösség volt, aki így itt Európában így a képzésnek a centruma volt, hogy úgy mondjam. Viszont más országokban, például a Fülöp-szigeteken, Indiában, Afrikában itt eléggé virágzó, és eléggé ott sokkal, hogy úgy mondjam, könnyebb hivatásokat találni, mint itt Európában nálunk. Hát én úgy gondolom, hogy itt Európában nem az, hogy a fiatalok rosszabbak, vagy valami ilyesmi, ez egyáltalán nem ez, hanem tényleg, hogy az életvitelünk egy kicsit más. Hogy már eleve a mostani fiatalok másképpen nőnek fel, mint régebben. Úgy gondolom, hogy a család is úgy eléggé vesztett abból, ami. Például régen mindig a család volt az a hely, ahol először tanult a kisgyerek imádkozni, ott kapott sok szeretetet, sok békét. Már a család volt az első hely, ahol Jóistenről hallott. Egy kisgyerek is úgy növekedett, de most igazából úgy mondom szegény fiatalok, mert tényleg a családi élet ez szerintem az, ami a gyökere az, hogy sokkal kevesebbet kapnak most is már így a hitéletben is, hogy úgy kell úgy keresgélniük, és én úgy gondolom, hogy ez lehet, hogy igazából nagyon sok értékes fiatal van, és vannak hivatások, mert a Jóisten most is hívja őket, csak nekünk is most így alkalmazkodni kell ehhez, hogy hogyan segítsük őket, hogy ők is hogyan tudják megtalálni ezt az ő hivatásukat, és hogyan válaszoljanak rá.
És azt hiszem, hogy ilyenkor nem is segíthet más, mint egy személyes példaadás, egy személyes tanúságtétel, amikor az ember saját maga, saját hivatásának az útjáról tud mesélni. Laura nővér életében ez a meghívás, meghivatottság a Jóistentől, ez hogyan, milyen úton történt, és miért éppen ezt a szerzetes közösséget választotta, hiszen olyan sok rend van.
Igazából, ahogy az édesanyám mesélte, hogy én mikor kicsi voltam, akkor mindig mondtam, hogy én nővéreket követem, mert láttam egy-két nővért így szerzetes ruhába, és az tetszett nekem, és igazából nekem a Ferences rend, ami nagyon tetszett, mert az a Szent Ferenc film nagyon megfogott, mikor már kicsi voltam. Viszont utána teltek az évek, akkor jött a serdülőkor, tinédzserkor, akkor teljesen feladtam ezzel, és egyáltalán nem gondoltam utána már a szerzetes életre, egyáltalán nem. Teljesen más terveim voltak, mint egy teljesen normális, átlagos lány, aki divatosan öltözött, festette magát, és pont én is orvosira készültem, és mindenfélére gondoltam, csak arra nem, hogy szerzetes legyek. Igazából 17 éves voltam, amikor az édesapám meghalt, és a kezeim között egyedül voltam vele, és akkor már kezdtem gondolkodni azon, hogy mi az élet értelme, hogy ennyire halvány, annyira gyönge a mi emberi, földi életünk, és ott kezdtem már ezen gondolkodni, és utána, mikor az orvosi egyetemre nem sikerült bekerülnem, akkor felvételiztem egy ilyen egészségügyi főiskolára, oda jártam egy évre, de éreztem, hogy nem vagyok a helyemen, és éreztem azt is, hogy mindenem megvan, de mégis a szívem olyan üres, és vágytam egy nagy-nagy boldogságra, de azt láttam, hogy ezek a földi dolgok nem elégítik ki a szívem vágyait. És igazából ez alatt az egy év alatt, az érettségi után eléggé elkezdtem úgy imádkozni. Igazából mondtam, hogy Istennek én nem tudok imádkozni, de nagyon szeretném tudni, hogy mi az, amit nekem szánt, vagy amit szeretne tőlem, vagy hol az én helyem úgy az életben. Ott tanultam Budapesten, oda jártam a sziklatemplomba, a sziklakápolnába, és már ott egy lelki atya is segített nekem, de még akkor sem beszéltem soha a szerzetes életről. És utána 2001-ben, akkor húsvét előtt elmentem a kamilliánus nővérekhez. Én kértem, hogy hagyj legyek ott, csak azért, hogy egy-két napot ott legyek, csak hogy tudjak imádkozni. De még akkor se gondoltam a szerzetes életre, egyáltalán nem. És ott nagy csütörtökön, nagy pénteken a kereszt előtt ott imádkoztam, és kérdeztem Jézust, hogy mi az, mit szeretnél, hogy mi az, amit akarsz. És csak annyit éreztem a szívem, hogy téged. És számomra ez elég volt, hogy teljesen sokkos állapotba kerültem, és mikor hazamentem, akkor az édesanyám kérdezte, hogy mi történt veled, és mondta, hogy mész a nővérekhez, mondtam, hogy igen, és utána teljesen boldog voltam, amikor ezt kimondtam, hogy igen, én megyek, és utána visszamentem Budapestre, elújságoltam a lelkiatyámnak, hogy én megyek nővérnek, nem érdekel többé az iskola, és ő azt mondta már, hogy én már gondoltam. és ezután már ott hagytam az iskolát, és mentem nővének, és éreztem, hogy nekem nincs is szükségem megnézni más rendet, én, hogyha szerzetes leszek, csak kamilliánus.
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm rádiunk mikrofonjánál Tóth Krisztina Teréz nővért, a Szent Ferenc kisnővérei közösség ideiglenes fogadalmas tagját. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen! Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit!
Miben más ez a közösség? Annyiféle szerzetes rend van, női szerzetes rend. Miben más a Szent Ferenc kisnővérei közösség, mint a többi?
Hát ez egy jó kérdés, meg szerintem nehéz kérdés is. Azt talán nem baj, ha az egyediséget keressük, de egyáltalán nem könnyű ezt megfogalmaznom. Igazából nem is tudom, hogy más pontosan milyen, így a különbséget se könnyű felfedezni. Hát egy fontos szerintem az, hogy nagyon odafigyelünk arra, hogy mifelé vezet minket a Szentlélek. Gondolom, hogy ez más közösségre is ugyanígy igaz. Viszont a mi élethelyzetünkben, ugye mi egy 31 néhány éves közösség vagyunk, és ez az időszak például a több száz éves közösségekhez képest azért még kevésnek mondható. Úgy értem, hogy sokféle változáson megy át a közösségünk, meg hát így azt mondják, hogy egy alapítás legalább 100 évig tart bizonyos szempontból, és hát ezek az első évtizedek, amikor nyilván a ferences hagyomány ott van mögöttünk, ami több évszázados hagyomány, de mégis, hogy mi az, ami a mi közösségünknek a sajátja, talán ezt még részben most is keressük, de nekem nagyon tetszik, ahogy ezt az egyensúlyt próbáljuk így keresni, hogy a régi hagyományokból, Szent Ferenc lelkiségéből merítve a jelenkornak a kihívásaira válaszoljunk. Talán ez az egyik legfontosabb, amit szerintem mi próbálunk így.
Rengeteg kihívása van a jelenkorunknak. Mi az, amire a Szent Ferenc kisnővérei különösen is fókuszálnak és próbálnak választ adni?
Hát a szolgálatainkat tekintve mi nagyon széles az a réteg, ahol jelen vagyunk, tehát igazából ez mögött is van egy tudatosság, hogy a mi közösségünk nem fókuszál egyetlen célcsoportra, hanem hát ezt is egyfajta egyensúlyban keressük, hogy ahol éppen élünk, ott egyrészt mire van szükség, tehát hogy milyen emberek élnek ott, és hogyan tudjuk őket segíteni. Hogy ilyen szempontból mondhatom, hogy befogadó közösség vagyunk, hogy ide mondjuk nem csak tanárok jöhetnek, vagy nem csak egészségügyi dolgozók, hanem akit az Úr ide hív, és azt ismeri fel a közösség is, hogy valóban itt van az illetőnek a helye, akkor jöjjön, nézzük meg, hogy milyen karizmákat kapott ő saját maga, és azok a karizmák hogyan illeszthetők be, tehát hogy így olyan kereslet-kínálat egysége valahogy így megvalósul.
Hivatásgondozásért felelős tag vagy te is, a rendnek a hivatásgondozásért felelős tagja, meg különösen azt többször megemlítetted, hogy odafigyeltek a fiatalokra. Ez is egy kihívás a mai korban. Úgy gondolom, hogyha én azt az aspektust próbálom megvilágítani, hogy egyre később köteleződnek el a mai fiatalok, házasságkötések vállalása is kitolódott a 30-as évek elejére vagy közepére, ha lehet általánosítani.
bár nem mindig szerencsés, meg hát nagyon nagy a válásoknak is az aránya, nagyjából házasságkötések 2/3 ma Magyarországon válással végződik. Ferences kisnővérként, egyáltalán hívő emberként, fiatalok között is mozogva, véleményed szerint hol kell elkezdeni házasságra felkészíteni a fiatalokat, meg egyáltalán a hivatásra ráirányítani a figyelmüket?
Hát szerintem ez egy nagyon érdekes kérdés, meg nagyon összetett is, azt gondolom, valahogy így az fogalmazódik bennem, hogy nem is biztos, hogy ezt így pontszerűen jó meghatározni, hogy mikortól érdemes, mert például a késői elköteleződés oka, azt gondolom, hogy tehát, hogy van valami oka, és talán érdemes oda is visszanyúlni, hogy mi annak az oka, hogy valaki nehezen köteleződik el, vagy nem találja a társát, vagy a hivatását. Ez lehet önismereti, vagy Isten kapcsolati, vagy bármi. Szóval, hogy sok oka lehet, és azt gondolom, hogy érdemes azoknak is utána nyúlni. Ha pedig ezeket az okokat nézzük, akkor meg oda jutunk, hogy ez gyakorlatilag egy folyamat. Tehát, hogy már a kisgyereket is, hogyha nyilván nem csak fizikai, hanem pszichés egészségben is próbáljuk nevelni, és mondjuk mi, ha már akár kisgyerekekkel is találkozunk, vagy egy-egy szolgált kapcsán, akkor az Isten szeretetéről tanúságot teszünk, akkor már az is egy nagyon kicsi lépés afelé, hogy ő tudjon a saját identitásában növekedni, erősödni később, vagy a gimnazistákat, ahogy kérdezted, nyilván ők így pályaválasztás előtt állnak, de hát én azt látom, hogy ez se könnyű, nagyon nem könnyű így a mai fiataloknak. De hát azt megnézni, hogy mi segíti őket. Szóval én azt gondolom, hogy lehet, hogy egy plusz teher az, hogyha csak ezt így mondjuk, hogy akkor későn köteleződnek el, és akkor valami elvárás, hogy előbb köteleződjenek el, amivel önmagában nem segítjük meg őket, hanem akivel éppen beszélgetek, vagy találkozok, legyen az hittanóra, személyes beszélgetés, hittantábor, vagy bármi keretében, amire neki ott szüksége van a saját maga fejlődésében, és amit ebben én tudok adni, az Isten szeretetét közvetítve, azt megadni neki, és akkor ebből hát remélhetőleg, hogy majd elköteleződés születik.
Hogyan kell elképzelni a hivatás gondozó alkalmakat, hétvégéket? Én nagyon szélsőségesen megjelenik azért bennem egy olyan kép, nyilván nem, csak most vázolok egy ilyet, hogy ott vagytok ti szerzetes nővérként, és akkor vannak ott lányok, fiúk, de a lányokat azért jó lenne egy picit fűzni az irányba, hogy azért bővüljön a közösségetek, és hát minél többen vállalják a szerzetesi hivatást. Ezzel ellentétben hogyan épülnek fel ezek az alkalmak?
Hát valóban azt gondolom, hogy semmiképpen sem járható út, hogyha így próbáljuk becserkészni a lányokat, mert hogyha tovább visszük ezt a gondolathoz, hogy valakit az Isten mondjuk nem is erre az életformára hív, és egyszer csak oda keveredik hozzánk, az nekünk is legalább olyan kellemetlen, mint neki. Szóval az a legfontosabb cél, hogy ahogy korábban is említettem, hogy a saját útját ki megtalálja, és azt mi nem is tudjuk ugye kívülről, hogy kinek mi az útja, hanem mi abban tudjuk megsegíteni a fiatalokat, hogy az Istennel hogyan kerüljenek olyan kapcsolatba, ahol ez kitisztázódik bennük. Tehát, hogy ez nyilván önismereti munkával is, meg hát nyilván azért azzal, hogy például a saját életünkről tudunk konkrétan mesélni, ha kérdéseik vannak, válaszolni, mert hát azért nyilván úgy tudjuk megmutatni azt, hogy milyen ez az életforma, de hogy benne erre rezonál-e valami, vagy nem, vagy az Isten például, ahogy ott van köztünk velünk, akkor mi szólal meg az ő szívébe, hogy igen, ide hívlak, vagy azt mondja, hogy ez nagyon szép, de nekem más az utam, az teljesen oké. Tehát, hogy ezeket a válaszokat viszont csak ők tudják megtalálni, és ezért én nagyon óckodom attól, hogy hát, hogyha akár ilyesmi kérdéssel jön hozzám, akkor én úgy válaszoljak neki, mintha én tudnám, hogy mi az ő hivatása, mert azt hiszem, hogy az biztos, hogy én nem tudhatom.
Örülök, megelőzted a kérdésem, mert elsőként az Istennel való kapcsolatot említetted, hogy arra helyezitek a hangsúlyt, de emellett nyilván az alap, az az önismeret. Hogy tudjon arra a kérdésre válaszolni, hogy ki ő valójában, ki vagyok én, és mi a célom, mit szeretnék az életben.
Igen, és ez a ki vagyok én, azt gondolom, hogy olyan szépen egybe tud csengni a pszichológia alapja és a hitből merített élet, hogy hát ki vagyok én az Isten gyermeke, és nyilván vannak földi szüleim, akiket megnézhetem, hogy milyen személyiséggel rendelkeznek, vagy mit hozok a családból, de hogy mintha mindezt megelőzni az, hogy engem az Isten akart, hogy ő teremtett, hogy ezt számtalan bibliai idézettel alá lehet támasztani, hogy te szőttél engem anyám méhében, és a többi, hogy az Isten végtelenül szeret, és pont engem akart, pont ilyennek, amilyen vagyok, és hogy pont abba a családba, mert valamiért ott akart látni, és hogy ez azt hiszem tud egy, már eleve egy olyan önbizalmat adni. Az egyik nővértársunk nagyon előszeretettel hangoztatja, hogy hát mi királyfiak és királylányok vagyunk, mert ha a mennyei atya az Isten a király, és mi az ő gyermekei vagyunk, hát akkor mi királylányok vagyunk, és ennek szerintem van valami nagyon fontos igazsága, és nagyon nagy mélysége. És hogyha reggel fölkelek, és tudok így belenézni a tükörbe, akkor azt gondolom, hogy hát úgy, mintha kiegyenesedne lassanként az előttem levő út, hogy hát akkor ez az Isten, aki így szeret engem, és nem véletlenül lettem, hanem ő valamiért megalkotott, akkor terve van velem, és akkor már szinte így kéz a kézben tudjuk vele keresni az utunkat, vagy a következő lépést.
Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm rádiónk mikrofonjánál Antal Alexa Krisztina nővért, a Szent Ferenc kisnővérei közösség Miskolci házának házfőnökét, aki hivatásgondozásért is felelőse a közösségnek.
Jelenleg itt az Egri Főegyházmegye területén élünk, 3 házban. Miskolcon van egy rendházunk, ez a központi házunk. Miskolctól nem messze, Bükszentkereszten és Arlóban működik még rendházunk. Ezen a 3 helyen élünk és szolgálunk. Mit jelent házfőnöknek lenni, azt most én is meg fogom tanulni vagy tapasztalni, mert augusztus 1-ével lett vagy érvényes a kinevezésem, és előtte még nem voltam házfőnök. Ez az én fejemben mindenképp egy nagyon személyes odafigyelést igényel a ház lakóira, nővéreire. Ők hogy vannak az életükben, a szolgálatukban, a rendház életének a szervezését, működtetését jelenti tulajdonképpen minden, a karbantartási munkáktól elkezdve a lelki életig, tehát hogy elég sok mindent magába foglal, de hogy milyen szolgálatokat látunk el, vagy mikkel foglalkozunk. Miskolcon jelen vagyunk idősek otthonában, hospice-ban, van egy nővérünk, aki kórházi lelki gondozással foglalkozik, bár ő Bükszentkeresztről jár le, de szolgálati helye Miskolcon van. Hitoktatással, vagy énektanítással is foglalkozott elmúlt évben egy nővérünk. A Miskolcon imádságházát működtetünk, dicsőítő alkalmakat tartunk, szervezünk. Ez leginkább Miskolc. Bükszentkereszten van egy lelki gyakorlatos házunk, ami a szolgálat egy jelentős részét kiteszi. lelki gyakorlatokat szervezünk, a falupasztorációval, idős gondozással, látogatással, szentségi felkészítőkkel foglalkozunk, kántori szolgálatot is ellátunk, Arlóban működik egy cigánypasztorációs alapítvány, az Elfogadlak alapítvány, amiben a nővéreink dolgoznak és próbálják segíteni az Arlóban és környékén élőket. Ott is jelen van a falupasztoráció, beteg gondozás, látogatás. Úgyhogy alapvetően sokszínű vagy széles az a skála vagy paletta, amin mozgunk.
De szerzetes nővérként hogyan tud segíteni a fiataloknak abban, hogy megtalálják az útjukat, és tényleg az örök életre elköteleződjenek?
Hát szerintem a mai világ egyik legnagyobb sebe vagy hiányossága, ahogy tetszik, a személyességnek a hiánya, a személyes jelenlét hiánya. És azt gondolom, hogy szerzetes nővérként ez egy nagyon jó lehetőség, vagy nagyon jó eszköz kezünkben, vagy a kezemben, hogy fizikailag mellette lehetek valakinek, akinek gondja van, vagy keresésben van, és személyesen megoszthatja azt, ami benne van. És sokszor nekem nem nagyon kell, sőt nem is szeretek okosságokat mondani, mert honnan tudja mi, hogy mire hívja őt az Úr, vagy nem is akarom megmondani, de tényleg azt tapasztalom, hogy a személyes beszélgetésekben, ha valaki őszintén föltárja azt, ami benne van, a beszélgetések során, vagy kapcsán, benne fog kirajzolódni, vagy benne fog megszületni a válasz. És hogy ehhez nekem csak annyit kell hozzátenni, hogy biztosítom a teret, az időt, és tényleg ott vagyok a szívemmel, az értelmemmel, az érzelmeimmel, az egész figyelmemmel, és hogy ebben a térben tud valami megszületni, ami az ő életére hatással van, vagy amin keresztül rá lehet arra, hogy mire hívja őt az Isten.
Meghirdetett formában működik ilyen hivatástisztázó hétvégék, vagy lelki gyakorlatok, vagy akár meg lehet titeket keresni, és azt lehet mondani, hogy útkeresésben vagyok, segítsetek.
Igen, bármikor meg lehet minket keresni, van honlapunk, de Facebookon is jelen vagyunk, meg Instán is, meg alapvetően több platformon jelen vagyunk, és ott a hivatásgondozás fülnél az én elérhetőségem is ott van, meg Teréz nővér a segítőm ebben a szolgálatban, hogy hozzánk ott találnak elérhetőségeket, de alapvetően bármelyikünket meg lehet keresni, és vannak rendszeres alkalmaink, ilyen nyár elején szoktunk egy hivatástisztázó hétvégét szervezni Bükszentkereszten a lelki gyakorlatos házunkba, ahová várjuk az útkereső fiatalokat, és ezt szoktuk hangsúlyozni, hogy nem csak lányokat várunk, hanem fiúkat is, mert hogy tényleg abban próbálunk segíteni, hogy rátaláljanak a saját személyes küldetésükre. És a nyári hivatás tisztázó alkalmon kívül szeptemberben szoktunk hirdetni nyílt napot, ami viszont kifejezetten csak lányoknak van, hogy eljöhetnek hozzánk a Miskolci Rendházba, picit bepillantást nyerhetnek az életünkbe, és akkor ott egy napot így szorosabban tölthetnek velünk együtt, és akkor ezekből az érdeklődő lányokból, fiatalokból meg általában alakul, vagy már alakult is egy kis csoport, akikkel meg havonta találkozunk, leginkább online formában, hogy ez itt tényleg élő legyen és megvalósítható legyen. Aztán persze keressük az alkalmakat, hogy mi az a hely vagy helyszín, amikor meg személyesen is tudunk velük találkozni, mert tényleg az ország minden területéről vannak vagy érdeklődnek.
Thank you.
Kedves hallgatóink, a szerzetesek világnapjához kapcsolódva Laura Kamiliánus nővérrel, Tóth Krisztina Teréz, valamint Antal Alexa Krisztina nővérrel, a Szent Ferenc kisnővérei közösség tagjaival Pap Ildikó beszélgetett.